Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Hello Bence!
Sziasztok!
És velünk van Tóth Gergő, reklám szövegíró is.
Most ne húzzam az időt ilyen hosszú köszönésekkel, ugye?
A Refresher főszerkesztője Hering András lesz a műsor második felének vendége, és a Gen Z-nek szóló médiamárkákról, márkáról lesz szó. A platformhírünk egyenesen a jövőből jön, agentik böngészőkről lesz szó. Aktualitásunk a Stranger Things korábbi epizódjainak tartalmából készült kazetta. A spotszemlénben beszélünk a Telekom új szoboszlais kampányáról, valamint a Fundamenta új spotjáról. Kezdjük ezzel, mind a kettő mosoly csalt az arcomra egyéb iránt. Janklovics Péterrel a főszerepben megérkezett a Fundamenta új spotja, Péter pedig a jövőből szól a jelenlegi önmagához. Mit gondoltok arról, hogy a Fundamenta a régi platformról átköltözött egy olyanra, ahol egy humoristával próbálja eladni a termékeit?
Én örülök!
Azt látni fogjuk, hogy Janklovics marad-e a későbbi aktivitásokra is, de mindenesetre arra biztos, hogy jó volt, hogy a korábbi Revbriefben is vendégünk volt, színész és humorista fenomént választották, hogy erre a spotra így fognunk emlékezni, meg fel fog tűnni, ki fog tűnni a reklámzajból. Én elsősorban most azt méltatnám, hogy legtöbbször, amikor megtakarítások szóba kerülnek olyan emberek között, akik éppen benne vannak valami megtakarításba, sokszor a panasz az, hogy...
Nincs miből.
Egyrészt, másrészt a miért nem kezdtem el korábban? Miért nem csinálom 3 éve helyett már 5 éve? Akkor hol tartanék? És erre az insightra, erre épített a Fundamenta, erre építette fel ezt a Janklovics-os spotot, és ezért ül nagyon ez a jövőből szólok a jelenlegi magamhoz hasonlat, ami amúgy egyébként egy ilyen mémes és nagyon népszerű YouTube formátum is.
Amit még nem sokszor láttam, az az, hogy a színész, aki önmagával beszélget, az vágás nélkül kiesik a szerepéből, és átmegy egy teljesen más szerepbe, és elkezdi a Pekshotnak a szövegét. Egy ilyen call to action-os jó kis ilyen befejezést tesz a spot végére. Mondom, vágás nélkül, tehát mennyire jó ilyet látni egy több évtizedes múlttal rendelkező cégnél, hogy bevállalnak ilyen szintű, idézőjelbe vett pofátlanságot. Ez szerintem tök jó, és ahogyha ebbe az irányba megyünk tovább, akkor ez csak még tök jobb lesz. És egyébként úgy tűnik, hogy megyünk tovább ebbe az irányba, mert ebben a pillanatban befutott egy másik Janklovicsos spot, ami pedig ugye a Sziget, ahogy visszakerült Gerendaihoz.
Igen.
Na hát megkeresték a Janklovicsos reklámot 2009-ben, a Prodigy-os reklámot, vagy kampányt készítő Proudot, hogy most mit csinálnának a Szigettel, meg milyen Sziget reklámot készítenének. Hát megadta a választ a Proud, szerintem elég stílusos lett. Ha tippelnem kéne, akkor majd még jönnek ilyen AI-jal szétglitchelt megtekert, őrült Janklovics verziók a következő hónapokban a következő Szigethez, de ezt majd meglátjuk.
De lehet jobb is. A Telekom új szoboszlás kampányának ez a szlogenje. Most vagy az van, hogy megérett ez a karakter, amit a Szoboszlai hoz, vagy egyszerűen jobb ötletek születtek.
Vagy egész egyszerűen megtalálták azt a megfelelő egyensúlyt, hogy mit és mennyit kell használni a Szoboszlaiból, és mit és mennyire kell őt szerepeltetni, és mire kell őt használni. És ebben a 3 spotban, amit most láthattunk, vagy majd láthattok, ezt így tökéletesen adagolták.
Látszik, hogy egyébként ez nem is a mennyiségnek a kérdése feltétlenül, hanem az, hogy egy milyen élethelyzet tud neki jól állni. Tehát, hogy az látszik, hogy nem ez a magyarázós karakter, aki így egy ilyen vizionárius nagy jövőképet felskiccel, hanem az az arc, aki így oda megy, és rá tud csatlakozni viccesen vagy frappánsan a szitura, és ez egyébként annyira tetszik, hogy nem törődtek ugye a következetességével így a fizikának, meg így az adott helyzetnek, hanem így messze látjuk a Szoboszlait, összesúgnak a zenészek, összesúg a gyerek az apjával az autóban, hogy ott a Szoboszlai, gyorsan fényképezzük le, valami legyen, és a következő pillanatban már ilyen, mint a téridőugrás lenne, így ott távolítjuk, és onnan mondja azt, hogy
de mesélve is elő tudom idézni, és
lehet jobb is, tehát hogy ez így...
Szerintem ez tök jó, hogyha merik használni a reklámokban a teleportot, meg az is tök jó, hogyha a Szoboszlairól eszébe jut az embernek a Batman, mert konkrétan, ahogy ezt így bemondja, de lehet jobb is. Szerintem, hogy a Batman odahajolna így az anyósülés ablakához, és akkor így közölni, hogy
van egy ilyen szuperhős vonatkozása, igen, ahogyan őt tisztelik, szeretik. Egyszerű, hogy megkérdezem tőle, hogy ezt milyen megélni.
Lehet jobb is.
Jó. Menjünk tovább az aktualitásokra. A Stranger Things a korábbi epizódok tartalmából elnevezésű kazettát adott ki. És akkor eszembe jutott a ChatGPT reklámja, emlékeztek? Nem volt régen. Ami egy kicsit ilyen arraizáló, vagy ilyen retro hatású.
35 mm-es filmre forgat.
Ráadásul 35 mm-es.
Ezt meséljétek már el, mert itt ülök teljesen vakon, süketem.
Na majd megmondjuk, hogy mit kattints le. Kit akar megszólítani a Netflix ezzel a platformmal?
Egyrészt azokat, akikben ugye megvan ez, hogy eltelt másfél év a legutóbbi évad óta, és már annyira nincs meg a sztori. Tehát, hogy van igény, az ilyen frissítsük fel, hogy hol is tartott a történet típusú tartalmakra. És az, hogy ezt a tartalmat a Stranger Things Netflix csapata becsomagolja egy ilyen korhű retro cuccba, ez így nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzáad az egész filmnek a hangulatához, meg hát nyilván a merch vadászokat, gyűjtőket, megszállott Stranger Things rajongókat, őket nyilván nagyon-nagyon megragadja ezt, hogy egy fizikai tárgyat is kaphatnak, és nem csak egy összefoglalót arról, hogy mi is volt.
Hát meg az a durva, hogy az egész Stranger Things-ből csinálnak egy kultuszt. Tehát csinálnak egy olyan kazettát, aminek a borítója is ilyen upside down-os, az egyik oldal a fehér, a másik oldal a fekete, különböző módokon vannak ráírva a szövegek, a kazettát is, hogyha megfordítod, annak is az egyik oldala ilyen, a másik oldala olyan. Tehát, hogy ezt a retro érzést visszahozzák egy kazettán keresztül 2025-26-ban, nem tudom mennyi van most pont, tehát ilyennel nem találkozol, viszont ez az, amire kb. Aki ismeri a Netflixet, vagy ezeket a streaming oldalakat, ha semmi másra nem is, de arra fog emlékezni, hogy Stranger Things és kazetta. Hmm. És az eléggé nagy nyerés.
Újabb agentik böngésző érkezett a ChatGPT Atlas a Perplexity Comet után. Az OpenAI mutatta be ezt a mesterséges intelligencia ügynökkel működő böngészőt.
Kicsit vakartátok a fejeteket, hogy mi az, hogy most is ügynök, meg mesterséges intelligencia ügynök.
Nagyon kedvesen fogalmazol ezzel a fejvakarással.
De én azért vakarom, hogy miért hírértékez.
Azért hírértékez, mert eddig ugye úgy interneteztél, hogy megnyitottad a böngészőt, aztán abban így kattingattad, hogy akkor ezt a repülőjegyet veszem meg, vagy akkor azt a répát teszem kosárba, vagy azt a telefontokot. Most meg a böngésző fog helyetted kattingatni, miután kb. Úgy, ahogy a ChatGPT-nek megmondod, hogy mire vagy kíváncsi, meg így mit szeretné, utána, hogy ő megnyitja a weboldalt, amit így jónak lát, amit szeretsz használni, amit ő szeret használni, ezek még ilyen irtgalmas kérdések, kattint, és aztán egyszer csak így az van, hogy szól neked, hogy jó, megvan, akkor kifizetjük-e? És ez így nem tűnik még egy olyan borzasztó nagy nyerésnek, meg előnynek a számodra, de hogyha azt mondod, hogy azt írod be, hogy szia böngészőm, szeretnék paprikás krumplit ebédelni.
Nem fogja megfőzni neked.
Nem, de az lehet, hogy így összekattintja neked a kifli.hu-na hozzávalókat, és egyszer csak így egy pár másodperc múlva szól, hogy összeszedtem a hozzávalókat, a rendeléshez ki kellene fizetni 22.486 forintot, fizethetem-e? És nem neked kellett ott a kifli.hu, vagy a Aldi webshop, vagy bármelyik más ilyen szájton a kategóriákba böngészni, hogy akkor a kurkumát azt vajon a zöldségek között találod-e, vagy a fűszerek
miért
között.
Miért akarsz beletenni a paprikás
krumplit? Mert ő szereti az indiai dolgokat azért. Na. Hmm. A kérdésem csupán annyi, hogy jó-e az, hogy ezt a funkciót, ezt átadjuk egy gépnek?
Mennyire szeretsz böngészni webshopoknak így a kategóriáinak a mélyében?
Szeretek elmenni a piacra, barátom. De lehet, hogy lehet, hogy most pont abban a korban léptem, amikor eddig nem szerettem eljárni a piacra, most már szeretek.
De lehet, hogy több időd lesz így eljárni a piacra.
Mire használod azt az időt?
Elmenni a piacra.
De kezdjünk... minek mennél a piacra, hogyha megvásárolja neked a paprikás krumplit? Krumplit alapvető probléma ezzel az egésszel, hogy ki van izélve ezzel az AI kliens segítségével,
ebből a,
és egyre jobban elhűlsz.
Én ezt nem feltétlenül érzem így, de átérzem azt, amikor ezt mondják. Lényeg a lényeg, hogy most már a Perplexity Comet mellett már a ChatGPT-nek is lett ilyen agentic böngészője. Nem kell használni, de szerintem kipróbálni érdemes, mert az, hogy hogyan jutunk el a vásárlásig, ezt az utat, amit eddig így ismertünk reklámosként, hogy általában hogyan történik, ez most valószínűleg sokak számára át fog alakulni.
Érkezik a vendégünk, Hering András.
Rebrief.
A vendégünk Hering András, a Refresher Magyarország főszerkesztője. Hello, Andris.
Hello, sziasztok.
3 évvel ezelőtt, amikor a Rebrief szerkesztősége megkeresett téged, hogy beszélgessünk erről a formátumról, erről az új tartalomgyártó platformról, akkor azt mondtátok, vagy azt mondtad, hogy majd amikor lesznek eredmények. Az én kérésem viszont az, hogy pénz, paripa vagy fegyver? Mi az, ami elhozta ezeket az eredményeket?
Inkább a paripa és a fegyvert mondanám, de hogy 3 évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, hogy találkozzunk a Refresher indulása kapcsán, akkor tényleg annyira az elején voltunk a márkaépítésnek, vagy az egész folyamatnak, hogy igazából még érdemben nem is tudtunk volna miről beszélgetni. A Refresher-nek a történetéhez az hozzátartozik, hogy egy licenszről beszélünk, vagy beszélgetünk, ami Szlovákiából indult. Nagyjából 12-3 évvel ezelőtt Szlovákiában pozsonyi székhelyel indult el a szlovák minta, és aztán rá pár évre Csehországban is lett egy szerkesztőség a Refresher égisze alatt, és ezt a licenszt hoztuk el Magyarországra, egészen pontosan a Central Media csoport vásárolta meg a licenszt, és kezdtünk el gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk felépíteni egy olyan fiataloknak, Z-generációs és milleniáloknak szóló platformot, ami az ő hangjukon, az ő stílusukban, az őt körülvevő, vagy őket körülvevő témák mentén szólítja meg őket. És 3 évvel ezelőtt az induláskor ez bevallom őszintén, hogy mi is még eléggé a sötétbe tapogatóztunk, hogy mi az a tartalom, mi az az irány, ami ennek a célcsoportnak szólni tud, vagy megszólítja őket, és hogy egyébként a szlovákok, amikor 12-3 évvel ezelőtt elindultak, ők a YouTube és az Instagram térhódítása mentén nagyon szépen tudtak építkezni a tartalmaikkal, mi viszont 2022 vagy 2021-ben kezdtünk egyébként gondolkozni a márkán, akkor mi a TikTok érába csöppentünk bele, amikor a magyar TikTokot is ellepték a tartalomgyártók, és azt próbáltuk megkörbejárni, vagy kipuhatolni, hogy ebben a zajban egyébként a Refresher milyen plusz tudna adni, tekintve, vagy ránézve arra, hogy mondjuk a szlovák minta hogy működik.
Mondod a célcsoportot, ugye ez a, nevezhetjük akkor az Z-generációnak? A fiatalok, igen. A 10-20 évesek, azok, akik a közéletben nem biztos, hogy annyira tájékozottak, és hogy valójában a Refresher az erre volt egy megoldás. Mi volt a legégetőbb igény, ami végül is ezt a platformot létrehozta?
Alapvetően a Refresher az egy lifestyle-nak definiált online márka vagy platform, tehát alapvetően a közéleti témák, az elején kevésbé gondoltuk, hogy hangsúlyosak lesznek, vagy nem gondoltuk azt, hogy mondjuk a célcsoportunknak ekkora igénye van a közéleti társadalmi témákra.
Hogy jöttetek rá, hogy igen?
Úgy jöttünk rá, hogy nyilván a szerkesztett tartalmunkba elkezdtük szépen csöpögtetni az olyan híreket, témákat, amikről azt gondoltuk, hogy a célcsoportnak fontos lehet, vagy érdekes lehet, és azt láttuk, hogy igazából ezek a témák egyébként a legjobban, a legnagyobb érdeklődésre szertevő tartalmak, és ezért például a közélet és a társadalom rovatainkat, vagy kategóriáinkat meg kellett erősíteni, és videós tartalmakkal is alátámasztani. Szóval, hogy ez igazából így a menet közben alakult. A szlovák és a cseh mintában abszolút a lifestyle dominál, náluk is van közélet és társadalom, de ők például ezt nagyon hangsúlyosan leválasztották, lett egy Refresher News, ami igazából már nem csak az Z-generációnak és a millenialeknek szól, hanem mindenkinek, tehát egy hírszájtot hoztak létre a Refresher mellett. Mi egyébként nem gondolkozunk, de nem szeretnénk azt, hogy ez egy közéleti márka legyen, vagy egy felület legyen. A lifestyle fókuszt azt mi is szeretnénk meghagyni, de nagyon fontos lábaink lettek a közéleti és a társadalmi témák.
Nem provokációnak szent kérdés, hogy alapvetően 2025-ben van-e értelme egy erős média brandbe investálni egy média tulajdonosnak? Itt most arra gondolok elsősorban,
Hogy nevet az András előre.
Elsősorban itt arra gondolok, hogy a megváltozott tartalomfogyasztó és platform szokásokkal leginkább a fiatalabb generáció azokat a tartalmakat fogyasztja, amik elé kerülnek különféle targetált feedekből, algoritmusok által, tehát kevésbé kötődik mondjuk egy média márkához, leginkább érdeklődés alapon történik a fogyasztás. Ezt gondolom ti is érzitek, de mégis valamit ad a refresher, amitől ez egy erős márka, ez hogyan látod?
Szerintem ebben az lett a kulcs, hogy mi létrehoztunk a Magyarországon a Refresher egy olyan felületet, ahol a fiatalokat megszólító témáknak adunk egy felületet vagy egy keretet. És ahogy te is elmondod, hogy a generáció kevésbé követ már szájtokat vagy platformokat, a Refresher ez abban a kivétel, hogy itt csak azokat a tartalmakat kapják meg, amik egyébként nekik szólnak vagy szólhatnak. A másik pedig az, hogy nyilván minket sem a szájton látogatnak, tehát nem a szájtnak a látogatottsága erős, hanem a social platformokon vagyunk sokkal intenzívebben jelen, vagy hangosabban jelen, és onnan fogyasztják a tartalmainkat.
A médiapiacon a Refresh egy újfajta szerkesztőségként jött létre úgy 3 évvel ezelőtt, tehát ahogy ezt elképzeljük, egy hagyományos, akár online szerkesztőségről ott ülnek az emberek gép előtt gubbasztva, és gépelik a cikkeket a newsroomban és egyebek.
Ez régen volt,
de még mindig így működik nagyon sok szerkesztőség. Nálatok jóval több videós tartalom van, egy-egy tartalomgyártó újságíró több szerepben is feltűnik, vagy akár konkrét tartalomgyártók és nem újságírók, egy jóval komplexebb modelltek van. Tudnál egy picit beszélni, hogy hogy épül fel a szerkesztőség, miben különleges?
Hát alapvetően, amikor 3 évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni a szerkesztőségnek a kiválasztása, felállításán, akkor valamennyire mi is egy klasszikus modellben gondolkoztunk, hiszen ez a minta élt bennünk is, meg nyilván így a Central Media csoport többi termékénél, hogy legyen egy szerkesztőség, legyen egy videós csapat. Azt tudtuk, hogy egyébként nyilván egy erősebb social csapat kell, aki a tartalmainkat népszerűsíti, teríti vagy dolgozik azokon. És ebben a klasszikus mintában építettük fel mi is a szerkesztőséget, aztán a működésünk során nagyon hamar láttuk azt, hogy melyik formátum vagy téma milyen megoldásban működik. Az nem titok, hogy ezt tudtuk, vagy láttuk előre, hogy a videós tartalmak sokkal népszerűbbek lesznek, mint a cikktartalmak, de azt nem gondoltuk, hogy ennyivel. És a gyakorlatban, amikor már a szerkesztőséggel elkezdtünk dolgozni, akkor egyszer csak azt vettük észre, hogy ezek a szerepkörök vagy munkakörök gyakorlatilag összefolynak, hogy már úgy beszélünk egy témáról, hogy akkor az cikktartalomként vagy videós tartalomként állnál meg jobban a helyét, és akkor ebből kialakult az, hogy egy klasszikus szerkesztő újságíró már nem csak egy cikken kezdett el dolgozni, hanem egy videós interjút készített el. Vagy megjelent a videóban riporterként, vagy szereplőként, tehát nagyon hamar a működésünk során egyébként összemosódtak ezek a feladatkörök. És az is egy fontos aspektus, hogy azért az generációnak már nem annyira idegen, vagy egy klasszikus újságírónak nem annyira idegen kamera elé állni, vagy egy telefon mögé állni, és tartalmat gyártani, mint mondjuk a mi generációnknak volt.
Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogyha ilyen munkaerőpiaci híreket olvasok, akkor megvan a horror része annak, hogy Z-generációsokat alkalmazni, hiszen egészen más a elképzelésük a munkavilágáról. Milyen egy ilyen szerkesztőségbe dolgozni, ahol Z-generációsok készítenek tartalmakat Z-generációsoknak?
Az egy nagyon szerencsés helyzet, hogy akikkel együtt dolgozok, ők nagyon lojálisak a márka felé, és nagyon szeretnek a márkán dolgozni, és éppen ezért nagyon jó ötleteket hoznak be. Egy ilyen kreatív műhely munka jellemzi a munkánkat. És igen, és akkor itt jön be az aspektus, hogy amúgy ők egy kicsit versengenek már azért, hogy mondjuk kamera előtt legyenek, és azt érzik, hogyha mondjuk nem kamera előtti feladatuk van, hogy akkor ők nincsenek eléggé méltányolva, vagy ez nem egy olyan típusú feladat, vagy olyan erősségű feladat, mint hogyha egy klasszikus cikket írnának meg. De egyébként az induláskor nálunk ez egy fontos szempont volt, hogy nem akartuk azt, hogy egy olyan szerkesztőséget hozzunk létre, akik már mondjuk tapasztaltabb szerkesztők, újságírók, és megpróbálnak az generáció nyelvén kommunikálni.
Abba csak a baj van,
igen. Hanem azt szeretük volna, hogy tényleg fiatalok szóljanak a fiatalokhoz. Nyilván ehhez bele kellett tennünk azt, hogy volt a Refresher indulásokor egy olyan türelmi időszakunk, amikor ezeket a srácokat vagyis a munkatársaimat elkezdtük egy kicsit tréningelni, megkeresni azt, hogy ki mibe erős, mibe kell fejlődnie, milyen témákhoz nyúl szívesen, milyen témákban tud jól szólni a közönségéhez, és ebben a kis türelmi műhely munkában tudtuk megtalálni azt, azt az egyensúlyt, amivel el tudtunk kezdeni dolgozni a későbbiekben.
A branded content, vagy ilyen fizetett tartalom együttműködésekben a márkák mennyire értik ezt a generációt? Mennyire értik meg azt, ami a ti filozófiátok, hogy akkor működik jól, hogyha önazonos, hogyha ha önmagában is értékálló és helytálló, tehát hogy mennyire van nehéz dolgotok ebben?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem nehéz, nagyon nehéz helyzetünk van, mert hogy a különböző sales workshopokon, együttműködő partnereknek tartott beszélgetéseken szeretjük ezt hangsúlyozni, hogy bízzák ránk magunkat, mert hogy nyilván a célcsoport szól a célcsoporthoz, és mi azt jól tudjuk, vagy jobban tudjuk sok esetben, hogy mi az, ami betalál egy ilyen együttműködés során. Sajnos ezt nagyon nehezen engedik el egyébként az együttműködő partnerek, hogy ezt ők kontrollálják, vagy ők írják, vagy a brief mentén teljesüljenek ezek az együttműködések. Szerintem ebben még nagyon sokat kell puhítanunk, meg nekünk is együttműködőbbek lennünk az együttműködő partnerekkel. Szerintem a nyitottság megvan a részükről, csak nagyon sok olyan márka, cég van, akik szigorúbb briefekkel, elvárásokkal, rendszerrel működnek, vagy állnak hozzá egy ilyen együttműködéshez, és ezekből nem nagyon találnak, vagy tudunk rugalmasabb megoldást hozni.
A modern szerkesztőségi életről volt szó az elmúlt percekben. Hering Andrással, a Refresher Magyarország főszerkesztőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Köszönjük a figyelmet is. Ez volt a Rebrief mára. Találkozunk egy hét múlva. A viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.